Jézus és a samáriai asszony története. Tehát János evangélium a 4. rész, első 19 versét fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéje iránti tiszteletből. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiainak, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá. Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök, életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. Jézus, köszönjük neked ezt a történetet, hogy leírta János. Köszönjük azt, hogy előttünk van most ennek az üzenete. Kérlek, tudjam ezt átadni a testvéreimnek, tudjam őket is bátorítani, ahogyan engem is bátorított ez az ige, és gazdagított, add, hogy meggazdagodva, felbátorodva menjünk ma haza a családunkban, tovább az életünkben, végezni mindazt a munkát, amit ránk bíztál. És Uram, add, hogy ne legyünk szomjasak, hanem vágyunk a Te élő vizedre. Amen. Én azt gondolom, hogy a Biblia körben agyon tanított, és rengetegszer eljátszott, elmutogatott, akár amatőrök a deszkán is előadott történet a samáriai asszony és Jézus története. Az egyik leghíresebb történet, ami Jézusról szól, vagy legalábbis ami kiemelkedik a sok történet közül. Miért? Talán azért, mert Jézus egy asszonnyal beszélget, ráadásul egy eléggé zűrös hátterű asszonnyal beszélget, vagy talán azért, mert ennek van egy mélyebb üzenete, ami az élő vízről, az örök életről szól. Én amikor olvastam ezt az igét, és mondom, sokszor hallott talán prédikációban, vasárnapi iskolában elmondott, vagy akár aranymondásként is, néhány igét tudok ebből aranymondásként is, nagyon megütött ez az ige, nagyon új üzenetet tárt elém. Ezt szeretném veletek mélyebben most megosztani. A samáriai asszony egy jelkép egyébként, azon túl, hogy Jézus egy asszonnyal beszél, hogy az ókorban ez elképzelhetetlen volt, hogy egy idegen nő, egy idegen férfival szóba álljon, vagy ugyanígy fordítva. A samáriai asszony és Jézus között van egy óriási feszültség, azon túl, hogy a nemeikben különbözőek, ez pedig a zsidó és a samáriai kulturális háttér. A zsidók nem bírták a samáriakat, és most diplomatikusan fejeztem ki magam, a samáriak nem szerették a zsidókat, és ez nagyon erőteljes dolgokban is megnyilvánult, gondoljatok abba bele, mikor ez a jövő heti szolgálat lesz, hogy a samaritánusokat nem engedték a templomba menni imádkozni, pedig a pogányok udvarán imádkozhattak volna az Istenhez. Ezért ők építenek egy másik templomot időszámítás előtt 400-ban, amit a zsidók lerombolnak, mert nem szerették egymást. Ez az asszony tehát samáriai, ráadásul egy rossz hátterű asszony, a családi élete romokban hever, ráadásul Jézus egy rabbi ruhában jelenik meg. Tehát egy csomó kulturális és nemi és társadalmi feszültség ékelődik közéjük. De azt látjuk, hogy Jézus nem mint rabbi, nem mint tanító, nem mint férfi, nem mint zsidó jelenik meg ennél a kútnál, hanem mint a megváltó. Az, aki az élő vizet hozza. Az, aki azért jön, hogy minden ember üdvözöljön, minden ember hitre jusson. És megszólítja ezt az asszonyt, hogy adj innom. Utána néztem ennek a kútnak, ma is létező kút, 42 méter mély. Azt gondolom, hogy ha onnan kéne nekünk vizet meríteni, hát már csak azért is innánk, mert mire onnan felhozzuk a vizet, már abban megszomjazunk. Lehet, hogy Jézus korában ez csak 35 méter volt, 1950-es, 60-as években ezt a kutat kiásták újból, és akkor értékre a 42 méteres mélységet, de azt gondolom, hogy a 35 vagy a 42 méter közötti mélység is elég erőfeszítésbe kerül, sok időbe telik onnan a vizet kinyerni. Aztán nézzük meg, hogy mikor ment ez az asszony inni a kúthoz, vizet nyerni. Délben. Hát nem tudom, hogy Izraelben hány fok van délben, de talán kicsit több, mint reggel. Vagy esetleg, mint este. Miért pont délben megy az asszony vizet nyerni? Hát nem azért, hogy nem volt finn szauna, és akkor ott akart egy kicsit ízadni, mert ez valószínű megtörtént, hanem nem akart emberekkel találkozni. Annyira kirekesztve érezte magát a társadalomból, hogy ő inkább vállalta a hőséget, vállalta azt, hogy egyedül megy a többiekhez képest vizet meríteni. Talán még segítségese volt, mert nem akarta azt a szégyent elhordozni, amit az ő sokszoros vállása miatt rátett az idő, az élet, illetve a társadalom. És Jézus megszólítja ezt a nőt, adj innom. Téged is szólít most az Isten, adj innom. Ez nem azért van, mert Jézus elnézést lusta volt vizet meríteni. Vagy neki ez alantos munka lett volna, és ha már ő úgyis vizet hoz a kútból, akkor adjon ő nekem inni. Az Isten mindig megszólít téged, adj innom. És amikor rájössz arra, hogy te nem tudsz inni adni a másiknak, rájössz arra, hogy amit tőled kér az Isten, az neked valójában nincs is meg. Lehet, hogy úgy teszel, minthogyha meg lenne. Lehet, hogy arról beszélsz, hogy azt mutatod, hogy te jó vagy, te tökéletes vagy, te szent vagy, te akármi vagy. De amikor az Isten kér általad, akkor rájössz arra, hogy hát ez egy nagyon drága víz. Ez egy nagyon nehezen elérhető, kinyerhető víz. Uram, én igazából nem nagyon tudok neked vizet adni. Uram, én nem nagyon akarok neked vizet adni. Mert mit válaszol erre az asszony? Nem azt mondja, hogy hát húzzál magadnak vizet, vagy adj egy ezret, és akkor kapsz egy liter vizet, mert mondjuk ott annyiba kerül a víz, nem annyiből, mint itthon, hanem azt mondja, hogy te férfi vagy, te zsidó vagy, miért tőlem kérsz? Amikor valakit szólít az Isten, és ő elkezd a kultúrájára, a múltjára, a társadalmi beosztására hivatkozni, hogy miért nem válaszol az Istennek, akkor az Isten tovább megy, és elkezd neked olyan dolgokat felhozni az életedből, amit itt az asszonynak is felhoz. Amikor az Isten szól hozzád az igén keresztül, egy prédikáción keresztül, hogy adj innom, és te érezed, hogy te nem tudsz inni, adni, mert magadnak is alig bírod kiemelni azt a vizet, akkor miért nem adod meg magad, hogy Uram, nem tudok inni adni. Uram, én magamnak is alig bírok meríteni, nemhogy még másokat is ellássak. A szolgálatra való élet az egy harcos életmód. Arra fel kell készülni. És a mi elhívásunkban benne van azt a svérek, hogy Krisztus katonái, Krisztus szolgái vagyunk. Krisztusnak a szócsövei, prédikátorai, evangelistái, tanítói, gyámolítói, gyógyítói vagyunk. De hogyha gyengék vagyunk, ha betegek vagyunk, ha szomjasak vagyunk, ha éhesek vagyunk, akkor nem vagyunk szolgák, nem tudunk szolgálni, nincs erőnk, akkor nem vagyunk jó katonák. A gyenge katonát ápolják, azt nem küldik ki a frontra. Az erős katonát, az egészségest, azt küldik a háborúba, legalábbis jobb esetben. adj innom. Isten kér tőled szolgálatokat. És vagy belemész egy áll szentségbe, és adsz valamit, amit az Isten kér tőled, de igazából az nem az, amit az Isten akar továbbadni, akar másoknak adni. Aztán elkezdenek arról beszélgetni, és az Isten fia Jézus belevág a közepébe, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ez az evangélium. Az örömhír, amikor elhangzik, akkor sokan úgy reagálnak, mint ez a samaritánus asszony. Te nagyobb vagy Jákobnál, a mi atyánknál. Az evangélium. A Biblia tud nagyobbat mondani? Tud élő dolgot mondani, mint az, hogy én magyar vagyok? Vagy milyenek az én őseim? Az én hőseim? Az Isten igéje erősebb, mint az a babona, az a szokás, amiben meg vagyok kötözve. Az Isten igéje élőbb, erősebb, hatalmasabb, mint amit én magamra szoktam átokként mondani, vagy amit elhiszek magamról. Nagyobb vagy te Jákobnál. Te többet tudsz. Hát milyen vized van? És akkor megy tovább az asszony. Hát merítő edényed sincs. Kit hívott el Isten a szolgálatba? Az erőseket, a nagyokat, a gazdagokat? Nem. Azokat, akik a világ szemében lenézettek, kinézettek. És az asszony így néz Jézusra, hát edényed sincs. Köteled sincs, hogy leengedd azt a vödröt. Poharad sincs, üveged sincs, hogy engem megitass. Hogy akarsz nekem élő vizet adni? Itt a szavanna közepén, itt a puszta közepén. Ne felejtsük el, testvérek, az Isten igéje hit nélkül ma sem működik. Akkor sem működött. Az Isten igéje elénk tár dolgokat, és vagy elhisszük, vagy nem. Az Isten igéje beszél nekünk hatalmas dolgokról, és vagy megragadjuk hittel, és azt mondjuk, hogy kérünk ebből az élő vízből, Uram, vagy azt mondjuk, hogy hát ez olyan fantasztikus, hogy ezt már el se lehet hinni. Akit meghívtunk szolgálni az evangelizációra, talán majd be fog mutatkozni, és el fogja azt mondani magáról a Baranyi László testvér, hogy amikor olvasta a Bibliát, amikor elkezdte az igét olvasni, 10 pár évesen, olvasta a nagy csodákat, a nagy dolgokat, hogy Isten mit tett ezzel, azzal, amazzal. És benne volt egy vágy, hogy Uram is mit teszel velem. Te tudod-e ilyen éhséggel, ilyen szomjúsággal keresni az élő vizet? Olyan sokan isznak, testvérek, mindenféle vizeket. Mérgezett vizet, citromos vizet, sölt, bort, egyéb erős alkoholokat, vagy olyan szintetikus anyagokat, ami pontosan nem is tudjuk, hogy micsoda. Tudjátok, a leghíresebb üdítőgyártó cégnek a termékei. Mi van abban? Nem tudjuk pontosan. Mérgezett vizek, isszák az emberek. És mi marad utána, testvérek? Szomjúság. De nem az ivászatról beszél itt az Úr Jézus. Nem a vízminőséget jön ellenőrizni. Van itt vízügyi szakember közöttünk. Nem ilyen szakmában van, de lehetne Jézus ilyen vízügyi szakember is. Majd egyszer prédikálok erről, hogyha valakit ez érdekel. Ettől egy komolyabb téma van, mint a víz jó vagy rossz minősége. Az emberek szomjasak. És mi oltja a legjobban a szomjunkat? Hát a tiszta víz. Finom a narancslé, meg a banántúrmix, meg a kávé, meg sok minden. De az igazi szomjunkat, az igazi tiszta víz oltja. És Jézus ezt látja. És azt mondja, hogy én olyan vizet adok neked, amiből ha iszol, többet nem kell inni. Megvan. Hát olyan vizet kitaláltak, azt hitte ez az asszony, hogy Jézus ilyen ügynök. Ilyen vízet árusító ügynök. Hát többet nem kell jönni ide, és egész nap itt gecsolni, húzni a vizet a mélyből. És amikor az emberek rákattannak valamire, akkor azt mondják, hogy na jó, kipróbálom. 500.000 forintba kerül. Nem érdekel, megfizetem az árát. Mert ha az igaz, amit mondasz, akkor nekem megéri. De Jézus mennyiért árulja ezt a csoda vizet? Ingyen! Ha tudnád, hogy mi az Isten ajándéka, és ki az, aki veled beszél, te kértél volna, hogy adj innom. Az asszony még nem hisz, kell neki ez a csoda víz, de még nem hisz az Isten fiába. Honnan veszed ezt a vizet? Jézus azt mondja, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. A bűnbeesésre egy kicsit, ha visszakanyarodunk a paradicsomi történetre, akkor Isten kit keres először? Ádám, hol vagy? Ádám kire hárítja a felelősséget? Hát uram, az asszony, akit mellém adta, az rontott el az egész. Én ott csak voltam, én engem csak úgy megetetett, érted? Az asszony meg tovább a kígyóra. Itt is van egy bűnös eset, mert Jézus látja ennek az asszonynak a szívét. És Jézus nem azzal foglalkozik, hogy neki milyen nehéz innen vizet meríteni a mélyből, a forró dél idején. Azt mondja, hozd ide a férjedet. Teli találat, 3-ból 3. Uram, nekem nincs férjem. És Jézus nem azt mondja, jaj, bocsi, az élettársamat rosszul mondták itt a fülemre az információt. Jézus még keményebb, tovább megy. Jól mondod, nincs férjed. Mert őt volt, de most akivel élsz, az nem a férjed. Még nagyobb megaláztatás. Ilyenkor nem érezzük azt, hogy szégyeljük magunkat Jézus helyett? Mert talán így is lehet ezt az igét olvasni, hogy hát Jézus azért átlép egy társadalmi szinten, hogy nődvel beszél, meg samaritánussal. Jó, megértjük, mert ő az Isten fia. De hogy ilyen elnézés bunkó módon, ilyen megalázó módon beszél valakivel, az lehet, hogy mégis egy kicsit sok. Amikor Isten szelleme elkezd bevilágítani a szívedbe, és elkezdi felhozni a szíved mélységének a titkait, akkor azt gondolom, hogy ilyen élesen, ilyen erősen hat az Isten igéje, az Isten szentség, az Isten tisztasága, és az én bűnös szívem fáj az igazság. Fáj az, hogy Isten milyen őszintén, és milyen mélyen, és milyen tisztán lát bennem mindent. Nem csak azt látja, hogy most szomjas vagyok, hanem látja az elmúlt 20 évemet. Nem tudom, remélem, hogy 20 év alatt volt ennyi félre, nem 5 év alatt. Az asszony elmegy, majd hozza az embereket, hozza az egész város, de erről jövő héten szeretnék beszélni. De miért kéri Jézus, hogy hozza az ő férjét? Azért, mert Jézus komplex módon akar gyógyítani. Nem csak téged akar helyreállítani, hanem téged és a családodat. Nem csak a családodat akarja helyreállítani, hanem rajtatok keresztül az egész rokonságot, a közösséget, ahol élsz, ahol dolgozol, ahol nyugdíjas vagy, ahol laksz, ahol kutyát sétáltatsz, ahol vásárolsz. Hozd el a férjedet, hozd el azokat, akikkel együtt vagy, akikkel együtt élsz. Őket is akarom itatni az élő vízzel. Menj el, hívd el a férjed, és jöjj vissza. Jézus mondja, jól mondtad, nincs férjed. 5 férjed volt is, akivel most élsz, nem a férjed. És akkor az asszony mondja, hogy látom, hogy proféta vagy. Lehet egy darabig úgy éled az életedet, hogy amikor szól a prédikátor, szól a Biblia hozzád, elismered, és azt mondod, hogy igen, ő proféta, Isten embere, szólja az igét, jaj, de jó, hogy igaza van. De testvérek, ha bemész szomjasan a boltba, és nézed a vizes pultot, hogy milyen jó vizek vannak ott, az oltja a szomjadat? Ha megveszel egy palack vizet, és hazaviszed, és így ölelgeted, fogdosod, vagy szopogatod a kupakját, az oltja a szomjadat? Még az sem? Mert sokszor ezt csinálja a gyülekezet, hogy nézzük a vizet a polcon, a csapban, a tóban, a víztoronyban, szopogatjuk, rázogatjuk a szénsavat az üvegben, de nem csavarjuk le a kupakot, és nem húzzuk meg az üveget. És nem mondjuk azt, hogy kell annak a beltartalma, kell az a víz, mert szomjas vagyok. És aki megkóstolta az élő vizet, az miért iszik utána mérget? Mert sokan ezt csinálják. Isznak az élő víznek folyamaiból, és utána keresik a kólát, keresik a viszkit, keresik azt, ami nem élő víz. És csodálkoznak, hogy belehalnak. Tudjátok, mi lesz a mennybe? Lesz egy forrás. És abból a forrásból az élő víz ömlik ki, folyik ki. És nem lesz elzárva ez a forrás többé. Bárki mehet és ihat ebből. Azt mondja a Jelenések 21.6-ban az ige, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának vizeiből. Mondja az Úr is a szomjazónak. Szomjazott-e az Isten igéjét? Mert aki nem szomjas, az nem hajlandó pénzt adni egy üveg vízért. Annak ingyen sem kell.
aki nagyon szomjas, és nem tud máshol vizet beszerezni, az magas árat is megfizet érte. Hát egyszer úgy jártam, elmondom nektek, Balatonon nyaraltam szeptemberben, ne csináljátok ilyen örültséget, nincs már semmi nyitva, akkor kaptam Szabit a munkahelyemen, és elfogyott a vizünk, és minden bolt zára volt, egy kocsma volt nyitva a faluba, mondtuk, hogy hát már fél siker, mert a CBA Mádigra bezárt, és akkor öntünk a helységbe, és mondtuk, hogy kérünk egy üveg vizet, mondták, hogy nincs, valami teafélét árultak, és hát látták a kialakult helyzetet, hogy mi nagyon szomjasak vagyunk, egy 60 km-es biciklitúra után voltunk, kicsit leízod, kicsit büdösen, kicsit szomjasan, ők jó üzleti érzékkel rácsaptak erre a lehetőségre, és azt mondták, hogy 800 forint. És mondtuk, hogy hát áldjon meg titeket az Úr, meg valami ilyesmiket mondtunk nekik, mondták, hogy akkor is 800 forint. És muszáj volt megvenni, mert nem bírtunk volna tovább, mert még 20 km-re volt az otthonunk. És megvettük. Jó, hát kicsit mérgesek voltunk, meg sok-sok áldást elmúltunk rájuk, de aztán megtértünk, és utána imádkoztunk értük, de amikor szomjas vagy, akkor nem érdekel az ára. Néztem bemerítéseket, orosz videókat. Kimennek, mint Mátyás királyéknál a Duna hátára, ott valami más van, nem a Duna, teljesen mindegy. Láncfűrésszel léket vágnak az egyméteres jégbe, azt ilyen nagy fiúk kiveszik, azt a jégkockát, a kis jégdarabokat honnan kihalásszák, és mehet a bemerítés. Nem mint Szomolyán, termálvízbe, 36 fokosba. Nem azért, mert nincs igényük jobb vízre, csak éppen üldözöttek, és kint a tóparton lehet nyugodt Isten tiszteletet tartani. Vagy ahol titokban történik az Isten tisztelet, Kínában például nem használnak hangszereket, és tátogva dicsőítik az Urat. Mert hogyha hallaná a rendőrség, hogy ott valami zenélés van, keresztény zenélés van, akkor elvinni az egész gyülekezetet. Titokban halkan dicsérik az Urat. De közben izgulnak, nehogy valaki bejön és elvigyen bennünket. Vagy gondoljatok abba bele, hogy arab területeken leüntik azt csavval, vagy megégetik, vagy felakasztják, aki keresztényé lesz. De miért térnek meg ezek az emberek? Miért csatlakoznak a Krisztus testéhez? Mert megértették, hogy ez a víz, ami az Úr Jézusnál van, az minden pénzt megér. Az megéri azt a megaláztatást, amit kapnak a környezettől. Kell nekik az a víz. Ezért teszi fel Jézus most a kérdést neked és nekem. Ha tudnád, hogy mi az Isten ajándéka, ha tudnád, hogy ki az, aki veled beszél, akkor te kértél volna, és én adtam volna neked. Miért beszél Jézus múlt időben? Ez egy profécia. Ha valaki a mennyben hallja ezt a mondatot, egy picit akkor elkésett a történettel. Mert ha hittetek volna, akkor most üdvözültetek volna. Ez egy borzasztó mondat a mennyben. Egy evangelizáció után, egy Isten tisztelet után, ez még egy jó mondat. Ha hittél volna a prédikátornak, az igének, a hirdetett bizonyságnak, akkor már most döntés lenne a szívedbe. Odaszánás fogalmazódna meg a szívedbe. Nem kósolgatnál a mérgezett vizeket tovább. Egyszer volt olyan, hogy evangelizáció volt, és előrehívás volt a végén, mentek előre emberek, imádkoztak, érettük, és amikor lement az evangelizáció, lebontották a színpadot, a technikusok elkezdtek elpakolni, mert ment haza a pásztor, a zenecsapattal, mert vendégek voltak, és akkor rohan utánuk egy ember, hogy várjatok, mert én is meg akarok térni. És kérdezték, hogy hát te hol voltál eddig? Hát már lement az Isten tisztelet. És mondta, én voltam a technikus. Ha én oda megyek, akkor itt nagy zúgás, búgás lenne, hát nekem muszáj volt dolgozni, muszáj volt keverni, de most, hogy már vége az alkalomnak, most már elpakoltunk, most már lejárt a munkaidőm, mert béreltek egy céget, aki hangosított nekik, most már tudok veletek imádkozni. Szaladsz te így az Isten igéje után? Vágyod ennyire az élő vizet? Mert tudod, az asszony olyan szomjas volt, hogy délben kiment és a mélyből hozta fel a vizet. Valakinek nehéz az Isten igéjéhez jutni.
Tegnap egy konferencián voltunk vezetőtestvéreimmel, illetve egy-két érdeklődő testvérrel, és akkor el kellett mondani, hogy ki honnan jött. Magyarországi konferencia volt ez, magyaroknak. És volt egy csapat, egy gyülekezet plántáló csapat, akik Kolozsvárról mentek fel Budaörsre, mert érdekelte őket az a téma, amiben ott előadás volt. Hát Kolozsvár meg Budaörs között nem egy óra az út. Nekünk annyiba került felmenni Budaörsre, vagy másfél lehet, bocsánat. Áldozunk-e azért, hogy az élő vizet megnyerjük? Áldozunk-e azért, hogy megértsük az Úr akaratát? Elnyerjük az Isten jó tetszését, és az Isten útján haladjunk. Mert ha áldozunk, mert ha ismerjük az Isten ajándékát, és tudjuk, hogy ki az, aki mondja, hogy adj innom, akkor szívesen szolgálunk az Istennek. Azt mondja Jézus János 7-ben, a templomban voltak, és hangosan hirdette, aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyamai fakadnak. Az élő víz, a tiszta víz, Isten szellemének, Isten jelenlétének a szimbóluma. Talán egyszer beszéltem erről, közben egy pókot le fog zuhanni, egyszer beszéltem arról, hogy ha elképzeljük azt, hogy te egy váza vagy, egy átlátszó vázát hoztam, beletettem piros mécses tartókat, azok jelképezték a bűnöket, és akkor öntöttem bele a vizet, és amikor kivettem a mécseseket, mécses tartókat, akkor mennyi víz hiányzott ugye a vázából? Hát legalább annyi, amennyi benne volt már. És lehet te boldog, hogy félig telve vagyok Isten szellemével, félig Isten engem megállt, félig látom az ő útját, és azon járok. De félig, hogy lehet elmenni Budapestre? Hát 60-nál megállsz, és akkor nézel, hogy hát ez majdnem olyan, mint Budapest. De az nem Budapest. A majdnem kettes az bukás, nem testvérek? A majdnem meg tudtam állni a zebránál, elütöttem az embert. Ha majdnem nem égett le a házam, akkor leégett a házam. Ha majdnem nem rúgtak ki, akkor nincs ma munkahelyem. A majdnem üdvözülés az kárhozat. Ha majdnem telve vagyok Isten szellemével, az azt jelenti, hogy nem vagyok telve Isten szellemével. Vágyunk-e erre a vízre, testvérek? Vannak emberek, akik megisszák a teát, a narancslét, a bármit, mert szomjasak, és akkor rádöbbennek arra, hogy hát a szomjukat ez még nem csillapítja. És utána elkezdenek vizet inni. Csak már nem fér a hasukba. És nem bírnak inni elég vizet. És szomjas marad a szájuk, a torkuk. Az a tudat, hogy még szomjas vagyok. És meg kell várni, amíg egy picit örül benne a történet, mert nem bír többet inni vizet. Te mivel vagy tele? Mi az, ami gátja annak, hogy az élő víz átjárja az életedet? Azt mondta nekem egy barátom, aki ért a biológiához, kérdeztem tőle, volt valami problémám, hogy valami salaktalanító teát, mondom, megvegyek, ne vegyek-e meg, van-e annak értelme, és azt mondta, hogy igyál sok vizet. Hát de mondom, figyelj, mondom, hogy leírják, hogy eznek milyen jó hatása van, és azt mondta, hogy a legjobb a tiszta víz, az úgy átmossa a vesélet, és annak nem lesz mellékhatása, és akkor elkezdte az érveket mondani. És most, hogy készültem erre az igehirdetésre, beugrott ez a párbeszéd az én barátommal, az én biológus, orvos barátommal, hogy neked is az élő vízre van szükséged. Beszélünk, hogy milyen az imádság. Nagyon jó igehirdetések vannak ebből. Beszélünk az adakozásról. Beszélünk, hogy kik lehetnek a vezetők. Beszélünk arról, hogy hogyan kell dicsőíteni. Sok mindenről beszélünk az Isten tiszteleten. Mert kell ezekről tanítást mondani. De mégis a legfontosabb az evangélium üzenete. A tiszta víz, az élő víz. Ez mossa át az életünket. És bocsássátok meg, hogyha én haragszok valakire, de haragszok arra, aki azt mondja, nem megyek el egy evangelizációra hívőként, mert én ezt már hallottam. Jó, ne igyál több vizet. Igyál csak kávét, meg teát, meg tejet, meg narancslevet. És soha többet ne igyál vizet. Majd nézd meg, hogy mi lesz el egy hónap múlva, ha elérsz addig. Az élő víz az, ami életben tart bennünket, ami kimossa a szennyet, ami salaktalanít, mellékhatás nélkül. Tudjátok, ez az asszony nem úgy ment el az Úr Jézustól, hogy jó nagy bunkó tahó ez is. Így belegázolt a kis lelki világomba. Hát itt vájkál a múltamba. Hát örülök, hogy elfelejtettem Józsit, Bélát, Gézelt, izét, ez meg itt hozzafa öt férjem volt. Hát hogy jön ez ehhez? Jövő héten arról beszélek, hogy jön és hozza az egész várost. Mert rájött arra, hogy ki az, aki vele beszél. És elhitte, megértette, hogy mi az Isten ajándéka. Én kívánom ezt neked, hogy Isten ne sértsen meg, ne gázoljon a lelki világodba, hanem adjon neked élő vizet, újból és újból, töltsön be téged az ő szellemével, újítson meg, erősítsen meg, oltsa a szomjadat, és higgy abban, hogy az élő víztől nincsen jobb. Nem kell jobbat kóstolni, nem kell jobbat kipróbálni. Azt mondta valaki, hogy nem tudom, hogy milyen Kánaán, meg nem értem el Kánaánba, de tudom, hogy milyen rossz volt Egyiptomba rabszolgának lenni. És én nem akarom kipróbálni, hogy most turistaként milyen lehet visszamenni Egyiptomba. Nem érdekel. Kijöttem onnan, menjek Kánaán felé. Ézsaiás 49.10-ben mondja az ige: nem éheznek és nem szomjaznak, forró szél nem éri, és a nap nem égeti őket. Mert aki megkönnyörült rajtuk, az vezeti, és a vizek forrásaihoz tereli őket. Éget téged még a nap, nyársz ki délben vizet meríteni? Gyalogol sokat a kúthoz? Térjél meg lelked pásztorához, térjünk meg újból, újjunk meg lelkünk megváltójához, és ő ad nekünk élő forrás vizet. Amen.